Dorothy Sayers, az ember, aki tudta a módját. Mióta a vonat elhagyta Carlisle-t, Pender talán már 20-szor nézett föl a gyilkosság a paplakban lapjairól, s tekintete mindannyiszor beleütközött a vele szemben ülő férfiéba. A dolog egy kicsit bosszantotta. Idegesítő, ha ilyen közelről figyelik az embert, méghozzá állandóan ezzel a gúnyos félmosollyal. Még idegesítőbb, ha az ember hagyja, hogy ez a mosoly és ez a firtató pillantás zavarja. Pender rákényszerítette magát, hogy ismét könyvébe mélyedjen, és ne engedje elvonni figyelmét a könyvtárszobában meggyilkolt tiszteletesről. A gyilkosság a paplakban Agatha Christie regénye, melyben azonban nem a tiszteletes az áldozat. Dorothy Sayers szándékosan tesz úgy, mintha a másik könyvről beszélne, hogy ekképpen, mint egy szabad kezet kapjon vetélytársnőjének alább következő kigunyolásához. A fordító. De a regény abból a klasszikus fajtából való volt, melyben minden érdekes esemény az első fejezetben játszódik le, hogy aztán a folytatás csupán következtetések hosszú láncolata legyen, menélkül sosem lehetne eljutni az utolsó fejezet tudományosan megalapozott végkifejletéig. A figyelemnek az a parányi szálacskája, amelyel Pender mindeddig görcsösen csüggött a cselekményen, elszakadt. Már 2 ízben is vissza kellett lapoznia, hogy utána nézzen bizonyos részleteknek, melyek kihultak emlékezetéből. Majd ráébredt, hogy már 3 oldalnyi lendületes okfejtésen rágta keresztül magát anélkül, hogy szeme mindebből bármit is jelentett volna elméjének. Gondolatai a legcsekélyebb mértékben sem a meggyilkolt lelkipásztor körül forogtak, ehelyett mindinkább útitársának arca lebegett lelki személy előtt. Különös egy ábrázat futott át Pender agyán. Magukban a vonásokban nem volt semmi rendkívüli, inkább a belőlük kirajzolódó arckifejezés hatott nyugtalanítóan. Olyan ember arca volt ez, aki nagy titkok ismerője. Olyané, aki sokat tud embertársairól. Szája egy kicsit csálén állt, ajkát pedig összezárta, mint aki leplezni igyekszik, mennyire mulat magában. Szeme a keret nélküli csiptető mögött furcsán villogott, de lehet, hogy csak az üvegre eső fény okozott ilyen hatást. Pender azon tűnődött, mi lehet ennek az embernek a foglalkozása. Sötét öltöny volt rajta, továbbá egy ballonkabát, meg egy kifakult puha kalap. Olyan 40 éves formának látszott. Pender minden ok nélkül köhintett néhányat, majd belefurta magát az ülés sarkába, és egészen az arca elé emelte krimiét, mint valami ernyőt. Ez nem csak fölösleges volt, hanem még az eddigieknél is rosszabb következményekkel járt. Az volt az érzése, hogy az idegen átlátott a szitán, s titokban jól szórakozik rajta. Kedve lett volna egy kicsit fészkelődni, de homályosan valami azt súgta neki, hogyha enged a kísértésnek, amolyan győzelemféléhez juttatja a szemben ülő férfit. Zavarában olyan mozdulatlanná dermedt, hogy ilyen körülmények közt fizikai képtelenség lett volna odafigyelnie a könyvre. Most már nem volt több állomás a Rugbyig, s valószínűtlen volt, hogy a folyosón áldogáló utasok valamelyike véget vet ennek a kellemetlen kétszemélyes magánynak. De valamit csinálnia kellett. A csönd már olyan hosszúra nyúlt, hogy Pender úgy vélte, akár csak a legkisebb, legjelentéktelenebb megjegyzés is olyan természetellenesnek hatna a feszült légkörben, mint egy ébresztő óra csöngése. Megtehette volna persze, hogy kimegy a folyosóra és ott is marad, de ez egyértelmű lett volna a vereség beismerésével. Pender lecsapta a gyilkosság a paplakbant. Elfáradtunk? Kérdezte a férfi. Az éjszakai utazás mindig kimerítő, felelt Pender a megkönnyebbülés és visszaigás keverékével. Akar egy könyvet? Előkotort a táskájából a kapocs rejtélyét, és jó indulata jelejűr utitársa felé nyújtotta. Amaz azonban, miután egy pillantást vetett a címére, megcsóválta a fejét. Köszönöm, nagyon kedves, mondta, de sosem olvasok krimit. Olyan kiábrándítóak, nem találja? Hát, szó, ami szó, nincs bennük valami sok lélektani és emberi mélység, helyeselt Bender, de vonaton félreértett, mondta a másik. Én nem az emberi oldalt hiányolom, csak hogy ezek a gyilkosok olyan hozzá nem értők. Ez az, amiért untatnak. Hát, nem is tudom, tűnődött el Bender. Minden esetre több képzelőerről és leleményességről tesznek tanúbizonyságot, mint a valóságos gonosztevők. Úgy érti, mint azok, akiket sikerül fülön csípni, bólintott a másik. És még közöttük is hány olyan akad, aki fölötté ügyesen lavírozott, mielőtt lebukott volna, jegyezte meg Bender. Krippen például sosem fázik rá, ha el nem veszti a fejét és át nem szökik Amerikába. George Joseph Smith már legalább két feleségét tette sikeresen láb alól, mielőtt a sors és a News of the World közben nem lépett. Igaz, mondta a másik, de nézze csak, milyen ügyetlenül viselkedett. Belegabajodott fölösleges komplikációkba, a saját hazugságaiba, csupa mellőzhető körülménybe. Egyikre sem lett volna szükség. Ennyi már, csattant föl Bender. Egy gyilkostól nem lehet elvárni, hogy olyan könnyedén húzza ki nyakát a hurokból, mint ahogy az ember borsót pucol. Igen, így a férfi. Nos, ezt maga csak hiszi. Bender arra számított, hogy utitársa bővebben is kifejti, mire vonatkozott az utóbbi megjegyzés, de folytatás nem érkezett. A férfi hátradőlt az ülésen, és már ismert rejtelmes módján mosolygott a fülke mennyezetére. Alig, hanem úgy ítélte meg a helyzetet, hogy nem érdemes a beszélgetést tovább szőni. Bender ismét könyvéért nyúlt, és eközben tekintette megakadt utitársának kezén. Fehér kéz volt, meghökkentően hosszú ujjakkal. A férfi lágyan dobolt vele a térdén. Bender figyelte, miközben elszántan lapozott egyet, aztán ismét lerakta könyvét, megszólalt. Nos jó, ha ez annyira könnyű, vajon hogyan követne el egy gyilkosságot maga? Én? Kérdezett vissza a férfi. A csiptetője üvegére hulló fény elrejtette pillantását, hangja azonban enyhén gunyoros volt. Velem másképp áll a dolog. Én nekem nem kellene sokat gondolkodnom, miként is vágjak hozzá. Hogy-hogy? Úgy, hogy történetesen tudom, hogyan kell csinálni. Csak nem, motyogta hitetlenkedve Bender. Csak igen, ez egyáltalán nem jelentene problémát. Hogyan lehet ennyire biztos a dolgában? Remélem, nem próbálta már ki. Nem érdemes, felelt a másik. Módszerem nem szorul kísérleti próbára, ebben van a bája. Beszélni könnyű, vágta oda Bender, de hagyjuk, miben áll hát ez a csodálatos módszer. Csak nem képzeli, hogy kitálalom magának, szögezte tekintetét szúrósan Penderre a másik. Ez veszélyes lehetne. Igaz, maga eléggé ártalmatlannak látszik, de volt-e bárkinek is ártalmatlanabb képe, mint Krippennek? Senkit sem ruházhatunk föl a többi embert neki kiszolgáltató abszolút hatalommal. Jó vicc, fakadt ki Bender. Nekem egy pillanatra sem fordulna meg a fejemben, hogy bárkit is meggyilkoljak. Ó, de még mennyire, hogy igen, mondta a másik. Föltéve, hogy bizonyos lehetne a dolog kockázatmentességében. Mindenki így volna ezzel. Miért emeli az egyház meg a törvényhozás mindezeket a roppant művi sorompókot a gyilkosság elé? Egész egyszerűen azért, mert valamennyien potenciális gyilkosok vagyunk, akiknek az emberölés épp olyan természetes dolog volna, mint a lélegzés. De hát ez egyáltalán nincs így, heveskedett Bender. Azt hiszi? Pontosan ezt gondolja a legtöbb ember. De én nem bízom bennük, legalábbis amíg létezik a tanatol szulfát, amit 10 ficsért akármelyik patikában be lehet szerezni. Micsoda szulfát? Kapta föl Bender a fejét. Aha, most azt hiszi, kiszedheti belőlem a titkomat. Nos, ez az akármi egy más dolognak a keveréke. Valamennyi alkotóeleme olcsó mindennapos szer. 50 ficsért már összefabrikálhatna belőle annyit, amennyitől az összes miniszter felfordulna, és ezt még aligha is érezné bűnnek, igaz? De természetesen nem egyszerre küldenénk őket oda-túrra. Még föltűnhetne valakinek, hogy mindnyáján egy időben haltak meg a fürdőkádjukban. Miért éppen a fürdőkádban? mert így hagynák el az árnyékvilágot. Tudnélik, ez a bigyó a meleg víz hatására kezd el funkcionálni, hisz érti. Némely esetben órák alatt elintézi az ipsét, más esetekben csak napokkal azt követően, hogy az illető bevette. Pofon egyszerű vegyi reakcióról van szó, ráadásul nincs az az utólagos elemzés, melyel a nyomára lehetne jutni. Közönséges szívrohamnak látszanék az egész. Pender zavartan nézte utitársát. Nem szerette a mosolyát, mely nem csak gúnyos volt, hanem öntelt is. Szinte már újjongó, diadalmaskodó. Pender nem találta a megfelelő jelzőt. Tudja, folytatta a férfi, miközben pipát halászott elő a zsebéből, és elkezdte tömködni. Tényleg különös, ha belegondolunk, hány emberről halljuk, hogy holtan találták a fürdőkádjában. Ez már úgy szóval mindennapos eset. És mellesleg ördögén csábító is. Végtére is van a gyilkosságban valami lenyűgöző. Amint a terv egyre inkább formát ölt, legalábbis fölteszem, hogy így történik a dolog, tudja. Minden bizonnyal, szólt Pender. Vegye Palmert, vagy Jezina Gottfriedet, vegye Armstrongot. Nem, senkit be nem avatok a képletbe. Még az olyan erényes fiatalembert sem, amilyen maga. Hosszú fehér ujjaival sűrűre tömte pipájában a dohányt, és gyufát gyújtott. Na és akkor maga? Kérdezte Pender, saját maga is, hogy úgy mondjuk pipásan. Senki nem szereti, ha erényes fiatalembernek titulálják. Ha egyszer senkiben nem lehet megbízni? Mármint, hogy bennem semmi, így a férfi. Nos, igaza van, de most már késő, nem igaz? Ismerem a képletet, és ezt már nem tudom visszacsinálni. Ez nagy kár, de tény. Vigasztalódjék minden esetre azzal, hogy velem aligha történhet kellemetlenség. Hú, te jó ég, ez már rögbi. Itt le kell szállnom. Van egy kis elintéznivalóm rögbiben. Fölkelt, megrázta magát, begombolta a ballonját, kifakult kalapját pedig rejtélyes szemüvegéig nyomta. A vonat lassított, majd megállt. A férfi egy kis torz mosolyjal odabiccentett társának, s lelépett a peronra. Pender követte a tekintetével, ahogy sietős léptekkel távolodik. Egy kicsit dill is lehet, gondolta furcsán megkönnyebbülve Pender. Hál' Istennek most már egyedül enyém a fülke. Megint megpróbálkozott a gyilkosság a paplakbannal, de figyelme most is másfelé kalandozott. Hogy a csodába is hívják azt az izét, amiről a pofa beszélt? Képtelen volt visszaemlékezni. Pender másnap délután olvasta a napi hírt.